dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.
Mária aranyház, Imádkozz zál életünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
Könyörögjünk. Hadd, Uram, hogy mi a Te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, s a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.
Imádkozzunk testi-lelki betegségben szenvedőkért, a háború megszűnésért, bajba jutott embertársainkért. Most segíts meg, Mária,
ó irgalmas Szűzanya, keservé tagúnak bajnak, elosztatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törít meg, ő imáj gyermekidnek, nem Te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyád vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz Anya. Amen.
Imádkozunk mindazokért, akik imádkoznak értünk, akik imáinkat kérték, vagy akikért kötelességünk imádkozni. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevest szükségünk idején, ha nem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közbe járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass be minket szent fiadnak. Amen. Imádkozzunk egyházunkért, papjainkért, szerzetesekért, a hívekért, önmagunkért, szeretteinkért és jó barátainkért. szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyen, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyen, anyám, te benned bízom és remélem, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, s ne hagyd elveszni, hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalmas menedéke, föld reménye s mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitáldozott tőled meghallgattatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyen, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyen. Amen. Édesanyánk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, úrnőnk és asszonyunk, méltatlan gyermekeid vagyunk, de téged teljes szívből szeretni óhajtunk. Ha mindenható Istennek, szent angyalainak és szentjeinek jelenlétében, ha legmélyebb hódolattal és tisztelettel borulunk le előtted, és ma, mint mindenkor védőnknek, szószólónknak választunk. Néked ajánljuk fel egész valónkat, testünket, lelkünket és mindenünket. Kezedbe helyezzük szívünket, hogy megtöltsed szeretetednek szent tüzével, te szép és áldott szeretetnek anyja, és így felajánljuk szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Ezzel a felajánlással egyesítjük e hónapban minden áldatosságunkat és könyörgésünket, s mi alázattal kérünk, nyerd meg számunkra a kegyelmet, hogy ezt az áltatosságot Isteni fiad dicsőségére, ha te magasztalásodra és szegény lelkünk üdvére végezzük, s hatalmas szószólásod által megnyerjük azt, amiért hozzád folyamodunk. Mutasd meg, hogy anyánk vagy, s hogy azokat sohasem hagyod el, akik hozzád folyamodnak. Esedezzél mindazok megtérésért, akik szent fiadat bűnös könnyelmiséggel megbántják. Nyújts segítségedet, hogy életünk minden órájában az ő tetszése szerint éljünk. Példádat kövessük, méltó gyermekeid legyünk, s egykor boldogságodban, a mennyországban is részt vehessünk. Amen. Imádkozzál érettünk, Szent József!
Méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Szentséges Szűz anyád jegyesének érdemeire kérünk, Úristen, hadd, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közben járására megnyerjük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen. Menj le, királyi asszonya, őrű szép szó. imád Istent, hogy lemossa bűneinket. Alleluja!
Törő és örvendes Szűz Mária, alleluja!
Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Imádkozzunk a tisztító helyen szenvedő lelkekért, elhunyt szeretteinkért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te velem, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Hagyj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság fényesedjen,
nyugodjanak békességben.
Amen.
Uram, hallgasd meg könyörgésünket. Üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni kölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő útfeje, menj is őt, Ura Istenem, akit az angyalok mind odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtmények, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére, önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Átérzem, hogy a hely, ahol tartózkodom, szent. Uram, a te házad csendes magányában térdepelek ezen szent percekben. Az oltárszekrény fehér ostjájában te jelenléted világít, a te szeretetettől lánguló szíved dobog. A kenyér színében rejtőzött isteni fölségből a kegyelem sugara árad. Itt vagy közöttünk, Uram, a fenséges bazilika oltár asztalánán, a világvárosok tabernákulumaiban, kis falvak, kolostorok, apró kápolnák szent csöndjében, s mindenütt a lelki elmélyülés életszentség és szeretet nevelője vagy. Jó nekem itt lennem, Uram, valóban nincs nép, amelyhez így közel lenne Istenem. Nézz rám, hallgasd meg imámat, akár szavakkal, akár titokzatos érzésekkel száll hozzád, és szólj hozzám, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Kenyeret adtál a mennyből, alleluja.
Amen. Könyörögjünk.
Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad reánk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Úr mennybe menetele azt üzeni nekünk, hogy Jézus új módon él közöttünk. Most már minden helyen és időben jelen van, közel mindannyiunkhoz. Soha nem vagyunk egyedül, van közbenjárunk, aki vezet minket, vár ránk, védelmez minket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az ország területének több mint 10, a hazai településeknek pedig mintegy 11%-ára terjedt ki a Naturpark megjelölés. Mondta az agrárminiszter a Hajdú-Bihar vármegyei Egyeken, a Magyarországi Falu Megújítási Díj átadó ünnepségén. Nagy István kiemelte, a naturparkok az együttélésre és a fenntarthatóságra hívják fel a figyelmet, és ma már szinte hálózatban működnek. Az agrárminiszter a rendezvényen átadta az 5 település együttműködésében létrejött Hortobágyi Tiszamente Naturpark címbirtokosai igazolását. Ezzel 18-ra nőtt a Magyarországon működő naturparkok száma. Úgy fogalmazott, az igazolás annak a munkának az elismerése, amelyet a naturparkot létrehozók a környezetéért és mindannyiunk jövőjéért tesz. Hozzátette, 5 település, Ároktő, Egyek, Tiszabábolna, Tiszadorogma és Tiszacsege együtt óriási erőt mutatott fel. Együttesen szervezték meg a feladatokat, közösen készítették el a részletes értékfelmérést és a tájegységi szintű értéktárat, emelte ki a miniszter. Ha június 9-én sokan szavaznak a Fidesz-KDNP-re, és így erős európai parlamenti képviselete lesz, akkor garantálni tudja, hogy Magyarországot távol tartja a háborútól, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter Pest-Szent Imrén. Lázár János a 18. kerületi utcafórumon hangsúlyozta, aki a háború ellen van, annak a választásokon a Fidesz-KDNP-re kell leadni a voksát. Az ellenzéki pártok össze-vissza beszélnek ebben a kérdésben, vagy nem mondanak igazat, vagy nem beszélnek világosan, mondta. Tisztességes ember nem állhat a háború pártján. Ha egy politikus a háborúhoz asszisztál, akkor az idegen érdekeket szolgál, hangoztatta a miniszter. 35 éve először fordult elő, hogy magyar politikusok zsebét dollárokkal tömték ki, háborús érdekek miatt. Sokan úgy gondolják, hogy Brüsszel messze van, de a háború mindennek a jövőjét meghatározza, közölte Lázár János. Kiemelte, ezen a választáson az emberek döntenek saját lakókörnyezetük sorsáról és az ország jövőjéről is. Egyáltalán nem mindegy, ki ül a városházán és ki ül Brüsszelben. Az ukrán-magyar határszakaszon 6257-en léptek be Magyarországra pénteken, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7797-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 43 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Nagyrészt közepesen, néhol erősen felhős idő várható. Az ország keleti felén elszórtan fordulhatnak elő záporok. Az északi szelet a Dunától keletre kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában a 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre hajlamos tájakon hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 24 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben a régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Az elmúlt napokban Lázár János építési és közlekedési miniszter látogatott el Sárospatakra. A zempléni település évekkel ezelőtt elnyerte a kormány támogatását, hogy építhessen egy új fürdőt. Sajnos a támogatást az időközben kialakult háborús helyzet miatt nem használhatta fel a város. A miniszter látogatása alkalmával Aross János polgármester újra elővette a terveket, hogy a beruházás újra tárgyalását kérje.
A terveket elkészítettük, sőt a számlánkon volt 3,5 milliárd forint, amit vissza kellett fizetni az ismert háborús helyzet és a válság miatt. Miniszter úr nagyon gálás volt. Azt mondta, hogy mivel ő minisztériumának a hibájából késhetett, csúszhatott ez a fejlesztés, ezért különös kiemelt figyelmet fog arra fordítani, hogy belátható időn belül, tehát a közeljövőben, ez számomra azt jelenti, hogy idén vagy legkésőbb jövőre ez a fejlesztés ez elkezdődhet.
Lázár János miniszter, megismerve a sárospataki fejlesztési terveket, megígérte a sárospatakiaknak és a városvezetésnek, hogy újra tárgyalják a fürdő lehetséges fejlesztését, amely valóban kiugrópont lehet a zempléni kisváros turisztikai szegmensében.
Orbán Viktor kormánya nagyon sok segítséget, támogatást, szavazatot kapott a sárospatakiaktól, és mindig számíthattunk a sárospatakiakra. Másrészt azért is jöttem, mert van itt egy kis probléma, ami miatt illik megkövetnem a sárospatakiakat, hiszen 2022-ben, amikor az ukrán-orosz háború kitört, akkor nagyon sok beruházást le kellett állítanunk, és én voltam az a miniszter, aki sárospatakon egy beruházást leállított, ez a fürdőépítés, ahol már támogatást is biztosítottunk, és hálásak vagyunk a sárospatakiaknak, hogy ezt tudomásul vették, bár nagyon nehéz volt, és készek voltak ennek a problémának a megoldására és a beruházás elhalasztására. Kevés önkormányzat és kevés városi közösség volt ilyen korrekt velünk, mint Sárospataka.
Juhász Péter, a sárospataki végartó fürdő műszaki vezetője elmondta, a Covid után újra utolérte magát a szabadidős létesítmény. Nagy számban érkeznek határon túlról, nem csak egy-egy napra, hanem a kemping szolgáltatásokat igénybe véve hosszabb időre is.
Ha az előző évek látogatói adatait nézzük, azok alapján azt mondhatjuk, hogy ez egy átlagosnak mondható látogatói létszám, és gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy a korábbi elmúlt évekhez viszonyítva az a tendencia látszik, hogy augusztus 20-a után nem ér véget a szezon, hanem tovább látogatják a vendégek a fürdőt nagyobb létszámban, akár még a szeptember első egy-két hete is jelentős vendégforgalmat bonyolít, úgyhogy ennek fényében a 135 ezer fős augusztus 15-ig ide látogató vendég létszám az egy biztató adat, hogy az egész évet, hogyha összességében nézzük, akkor kedvezően tudjuk zárni. A határmenti településekről, de talán távolabbról is, Szlovákiából ellátogatnak hozzánk vendégek, buszokkal, illetve családok, autókkal is érkeznek hozzánk. A kempinget viszont a lengyel vendégeink számára közkedvelt, hiszen talán az út hossza miatt eltöltenek itt pár napot, és igénybe veszik a kemping szolgáltatásait. Ennek köszönhető, hogy a kempingben a nemzetiségek megoszlása tekintetében a lengyel vendégek a legnagyobb számban vannak. 80% körülbelül a lengyel vendégek a kempingben. A tulajdonos önkormányzat kedvezményekkel segíti a sárospataki lakosság fürdő látogatását, és ezzel többen élnek is. Ők igénybe vehetik a fürdő szolgáltatásait kedvező áron. Ezzel szeretnénk azt támogatni, hogy a helyiek is igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat. Továbbá a helyi közönség számára a fürdő 6 órától nyitva van, és úszási lehetőséget biztosítunk az úszómedencében, tehát valaki munkakezdés előtt szeretne egyet úszni, arra is van lehetőség.
Egy emlékparkkal tisztelektek Tímáron a faluból származó Sólya Miklós görög katolikus áldozópap előtt, aki 40 évig szolgált hodászon, és egyike volt azoknak, akik megteremtették a cigány pasztorációt hazánkban. A park szentelésén elhangzott, hogy Sólya Miklós minden cigány emberhez úgy közeledett, hogy meglátta bennük a jót, és ki akarta emelni őket a szegénységből és a reménytelenségből. Most Pásztor Tamást, a tímári görög katolikus egyházközség világi elnökét hallják.
Háromszoros minőségemben vagyok itt, mint házigazda. Először is, mint a tímári önkormányzat képviselőtestületének a tagja, tímári görögkatolikus egyházközségnek a jelenleg éppen világi elnöke, és legfontosabbként, mint a Sólya család egy távoli, de mégiscsak a Sólya családnak egy tagja. Köszöntésem az a hodásziaknak szól, mi adtunk tímáriak önöknek egy papot. Önök voltak olyan szívesek, hogy Először elfogadták, utána befogadták. Amennyire én tudom, nem csak ő változtatta meg önöket, hanem önök is változtattak, és jobbá tették. Szerintem nagyon-nagyon sokan örülnek, hogy személyesen találkozhattak vele. Akik nem, azok pedig sajnálhatják, hogy nem láthatták élőben. És nem utolsó sorban a családot, mert ugye mindig úgy emlékezünk meg, hogy nekem Miklós bátyja lesz, elnézést kérek a család, hogy így nevezzük, mindig Miklós bátyjáról szólnak a történetek, róla emlékszünk meg, de legalább olyan fontos a mögötte lévők, feleség és anya, gyerekek, akik ott voltak vele, végigküzdötték azokat az éveket, amelyet az ország több pontján, de legfontosabban ugye természetesen Hodászon töltöttek. Amiért itt vagyunk, ugye ez a, ha ki fogunk menni, és akkor ugye természetesen meg fogjuk tekinteni az emlékművet, az gyakorlatilag két embernek a, mondjuk így, közös kooperációjának az eredménye. Az egyik a Türk János polgármester úré. Annyit kell tudni, hogy volt egy ötlet, hogy a parkot tegyük szebbé. És édesanyámnak, ki sajnos 3 éve már nincs közöttünk, pont most volt az évfordulója a héten, ő már nem élhette meg. Az ő ötlete volt az, hogy legyen valami, ami emlékeztet a falunk egyik legnagyobb szülöttjére. Ugye atya annyit kért, hogy mondjak egy történetet, milyen családban elhangzik, vagy elhangzott, vagy legalábbis amit tudunk, hogy személyesebbé tegyük az emlékezést. Édesanyámnak volt egy beszéd, nagyon szép beszédeket írt, amikor ugyanitt állt és mesélt, és megemlékezett, és köszöntött az akkori vendégeket és híveket. De még én is emlékszem rá, hogy amikor volt a 80 éves évforduló, és volt a miséje, és neki volt egy mondata, hogy én nagyon elfogult vagyok a falunkkal, de aki ismer engem, az pontosan tudja, hogy mikor ő az esti imáját el akarja végezni, előtte mindig megkeres ezt az irányt, amelyre ti már van. És emlékezik ránk, és az ima az nekünk is szól. Azt kívánom mindenkinek, azt kívánom a családnak is, hogy egy magot elültettünk, és lett belőle egy park, egy fizikai emlék. Ők is gondoljanak ránk Tímára, hogy mi is gondolunk az egész családra és Miklós bátyára, és azt hiszem ez az emlékmű arra pontosan jó lesz, hogy legyen egy alkalom, ha más nem. Ahol lehet fordulni, hogy legyen oka annak, hogy még többször jöjjetek el és jöjjenek el hozzánk, mert nagyon-nagyon szívesen látjuk, és fogadjuk őket vissza minél többször a mi kis falomba Tímáron.
Felújítják, és új, elsősorban az ifjúság és a családok igényeit kielégítő funkciót adnak Gyöngyösön a Püspöki út 23-as szám alatt álló műemléképületnek. A jelenleg önkormányzati bérlakásként működő, leromlott állapotú lakóház egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően kelhet új életre, amelyet a gyöngyösi önkormányzat kassával közösen nyújtott be. A pályázatot befogadták, Gyöngyös közel 1,8 millió euró támogatásban részesült. A projekt célja az épített kulturális örökség megőrzése mellett egy innovatív ifjúsági központ kialakítása költséghatékony fenntartással. A beruházásba az önkormányzat a szomszédos telket is bevonja, amit ezzel a céllal vásárolt meg a tulajdonostól. A tudnivalókról Hisz György polgármestert hallják.
Múlt héten kaptunk egy értesítést, amiben leírták, hogy Gyöngyös és Kassa közös pályázata az nyert 2 millió 128 ezer eurót, az Gyöngyös esetében 1 millió 700 ezer euró, a különbözet az Kassáé. Ugye a szlovák szabály az, hogy ott 8% önerőt kell fizetni a pályázónak, 12%-ot a szlovák állam áll, Magyarországon pedig elvileg 100%-ot áll az állam, nekünk nem kell önerőt biztosítani. Ha kell, akkor körülbelül 5%-ot, de a pályázati nyeremény összege, ez egyezik azokkal a számokkal, amit mi tudunk, és a fő pályázathoz kapcsolódtak, tehát ebbe nincs önerőjelzés. Többlet pénzt ahhoz kellett juttatni, hogy a Püspöki út melletti ingatlant, a 21-es számot is megvegyük, hiszen az a két telek biztosít egy olyan szolgáltatási centrumot, ahol elsősorban fiataloknak, turistáknak, szállótól kezdve, akár kemping, lakókocsis, lakóautós kemping, olyan szabadidős kert, ahol nyári programok, szabadtéri színpad, játszótér, nagyon sok minden bent magába a kúria épületébe, pedig a Püspöki 23 nagyon szép épület, ott pedig az egész udvar le lenne fedve, úgy, mint a Mátra Múzeumnak a U-alakú épület teljesen be lenne fedve. Rengeteg olyan program, ami a mai kornak megfelelő, a fiatalok, hogy mondjam, érdeklődését több szintű szolgáltatásokkal, programokkal, zenei programokkal, e-sportok bevezetésével, tehát lehet sorolni, összes olyan modern dolgot szeretnénk ebben bevinni, és azért pályáztunk együtt Kassával, mert mintha két ikerpályázat lett volna összebeszélés nélkül, és a intereges hatóság hozott össze minket, mert jó kapcsolatunk van az intereges hatóság, hogy ti is ugyanazt, Kassa is ugyanazt akarja, nem lépnétek konzorciumra, és hát szerencsénk volt, és jó pályázat. Kiemeltem, hogy a Várostérségfejlesztő Kft. Lénártnyi Anikóék és egy építéscsapat, a megye volt főépítésze, nagyon nagy grém, nagyon gyorsan, nagyon jó pályázati anyagot meg tervet állítottak össze. Reméljük, hogy a megvalósítás is szép lesz. Hát attól függ, hogy mikor írjuk alá a szerződést, tehát most megkaptuk a határozatot, majd a támogatói szerződést kell aláírni.
Fejlesztésekben gazdag éveléniz Mező Zombor. Nyertes pályázatainak megvalósítása idén tavaszra datálódik. Úgy szintén tavasszal kezdődhet a település főútjának zöldítése is, amely által új településkép alakulhat ki. Radó Béla polgármestert hallják.
Valóban egy nagyon fontos év elé nézünk sok szempontból. Nagyon sok tervünk van már, ami részben már most meg van alapozva. Van 3 olyan pályázatunk, amit már az elmúlt évben elnyertünk. Most évvégén lezajlott a közbeszerzés is, és reményeink szerint a tavasszal el tudnak kezdődni a munkák. Hadd említsem meg ezt a 3 pályázatot. Az egyik egy csapadékvíz elvezető rendszernek a felújítása, 130 millió forint értékbe, ez az Árpád utcát és a Dobó utcát érinti. Itt 80%-ban már elkészült az előző években a csapadék vízelvezető rendszernek a rekonstrukciója, és a maradék 20%-ot fogjuk most a tavasszal megvalósítani. A másik az egy energetikai beruházás, ami az iskolát érinti. Az iskolának is azt az épületét, ami több mint 100 éves, ahol a konyha, az ebédlő és a régi torna szoba kap helyet. Ez az épület fog megújulni, új nyilászárókat fognak beépíteni, illetve külső szigetelést fog kapni az épület, valamint napelemeket a tetőre. Ez 170 millió forintból fog megvalósulni még ebbe az évbe. És talán ami a szívemhez a legközelebb áll, az egy zöld beruházás, aminek keretében az Árpád és a Dobó utcán szintén most tavasszal 300 darab gömbfát fogunk telepíteni, valamint 300 darab parkrózsát, és olyan színes, szép, egységes színfoltja lesz ennek a településnek, ugye ez a 3614-es út az Árpád-Dobó utcát érinti, hogy aki keresztül fog haladni ezen a falun, akkor egy gyönyörű, szép, egységes gömbfákból álló fasort, illetve rózsákat fog majd látni, és bízom benne, hogy az itt élők legnagyobb örömére és megelégedésére fog majd szolgálni, hiszen ilyen irányú munkát már folytattunk a Rákóczi úton 6-7 évvel ezelőtt, amikor is az 1100 méteres útszakaszt teljes egészében kicseréltük térburkolt kőre, illetve a járdát is nagyon szép kandellábereket telepítettünk, és gyönyörű szép gömbfákat ültettünk. Akkor az ott élő lakosság egy kicsit nehezményezte, hogy a meglévő fákat, gesztenyefákat eltávolítottuk. Hozzá kell tennem, hogy ezek gyakorlatilag mind betegek voltak, mert már több évtizedesek voltak. Helyette ültettünk gyönyörű szép gömbhás levelű fákat, és mostanra kezd beérni az a munka és az az elképzelés, most már az ott lakók és a településen élők is láthatják, hogy a környékbeli települések egyik legszebb fő utcája a miénk ezekkel a fákkal, és bízom benne, hogy az Árpád dobó úton tavasszal elültetendő fák után néhány évvel ugyanezt fogják az emberek gondolni.
Kétszintes kiállító térrel bővült a Miskolci Herman Ottó Múzeum. A titkos és a publikus címet viselő kiállítás két nagy magángyűjteményt mutat be, és a kövesi, valamint a Petró kollekción keresztül a műgyűjtés hazai világát ismerhetik meg a látogatók. A Miskolc Annó című kiállításon pedig időutazónak érezhetjük magunkat a két világháború közötti békebeli Miskolcon. A megnyitó ünnepségen Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
Nagy izgalommal és hát kicsit lélegzett visszafolytva várjuk, hogy vajon egy-két óra múlva, amikor már megtekintették az új épületkomplexumot és annak két tündöklő ékszerét, a titkos és a publikus és a Miskolc Annó című állandó tárlatokat, vajon tudnak-e majd osztozni büszkeségünkben is? 143 ember büszkeségében, és persze külön az enyémben, amelynek fókuszában 142-en állnak. A Herman Ottó Múzeum közösségéről beszélek. 2016-17-re világossá vált, hogy a majdan megépülő, most már itt lévő múzeumi szárny könnyebben fogadhat majd be egy képtárat, mint a népviseleti gyűjteményt, melynek a sorsa így egy időre, kis időre holtpontra jutott. És hogy miért vetődhetett fel egyáltalán a képtári gondolat? Mert 2013-ban előkerült egy addig rejtve őrzött gyönyörű műgyűjtemény, Kövesi István újlipótvárosi mészárosmester festmény gyűjteménye. Sokszor elmondott tény, hogy 115 darabból állt, és az 1870 és 1976 között készült alkotásokat tartalmazta ez a kollekció, amelyet a Magyar Nemzeti Bank vásárolt meg 2014-ben. És 2015-től, és ez igazán nagy büszkeségünk, letétként a Herman Ottó Múzeumra bízta, azóta is ugye itt van. Ez adta meg a lehetőséget arra, hogy az intézményünk képzőművészeti tárának és korábbi kiállításának az alapját adó Dr. Petró Sándor féle gyűjteménnyel összerendezett, egyébként új szemléletű tárlatnak adhassunk helyet, mely, ahogy említésre került, és még valószínűleg már fog sokszor, 250 év magyar festészetét is összefoglalja egyben. A kiállítás koncepciójáért, a forgatókönyvekért, valamint a titkos és a publikus című kiállítás installáció terveiért Pirint Andra a művészettörténész és osztályvezető kolléganőmet illeti örökös hála, itt ül egyébként a második sorban. Lényegében ő volt mindvégig a lelke és a motorja a képtárprojektnek szakmai oldalról. Ebben a munkában hű fegyverhordozói voltak Barkóczi Ákos, Jakab Mátyás András és Kapusi Krisztián kollégáim.
Petrányi Zsolt, a Szép Művészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettese a tárlatok különlegességét emelte ki.
Az alsó szinten kapott helyet a két magánygyűjtemény, Petró Sándor és Kövesi István kollekciójának bemutatása, ami egyszerre tud a magyar művészet történetéről beszélni, és egyszerre a gyűjtés második világháború és rendszerváltás közti kontextusáról, ami nem csak a szocializmus alatti elkötelezett művészetvásárlás motivációiba, intézményrendszerébe vezet be, hanem a gyűjtő művészethez való viszonyát is megmutatja. Az akkori értelmiség olyan körei, mint az ügyvédek vagy az orvosok művészet szeretete, a magyar művészet történet újraértékeléséhez vezettek a második világháború után, de az értelmiségen kívülről érkezett Kövesi István esete is azt mutatja, hogy bár a műkereskedelemben a művek árazása az akkori munka és bérértékek összefüggéseiben lett meghatározva, mégiscsak keveseknek engedhetett meg a műgyűjtés lehetősége. A tárlat a kollekciókon keresztül nem csak a műgyűjtésnek ezt a történetét, hanem két személyiséget is bemutat, és a gyűjteményükön keresztül a magyar művészet történetét is felvázolja, de leginkább a művészet és a művek szeretetét kívánja átadni a nézőknek. A felső emeleten berendezett várostörténeti kiállítást én két órával ezelőtt néztem meg a rendezőkkel, és nagyon érdekes volt az, hogy fölmerült az a kérdés, amikor körbejártunk, hogy vajon egy külsősnek, aki mondjuk nem miskolci lakosról és Miskolcról érkezett, érdeklődést nyújtott-e, vagy érdekességet adhat-e az a tárlat. Hát abszolút bebizonyosodott, és visszaigazoltam, hogy igen, hogy számomra is borzasztóan izgalmas volt végignézni a város fejlődését és a város történetét, és azt, hogy milyen korabeli dokumentumok, korabeli műalkotások révén dokumentálható és elevenítettő fel ez a kép. Itt a központi téma Miskolc imázsának, a kialakításának a hőskora volt, amikor Trianon után a város a régió központjává vált, így városfejlesztési folyamatok sora indulhatott el az 1920 és 1940 közötti időszakban. A kiállítás művészeti alkotásokon keresztül érzékelteti ezt a folyamatot, de olyan látványos hangelemeket kínál, amelyek a város történeti felfedezést érzékletessé teszik a látogató számára.
Elkezdődött a horgász idény Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Megtörtént a fogási naplók leadása, így a vármegyei szövetség már számolja a tavalyi évi halfogás mennyiségét. Ez azért fontos, mert már a telepítési időszakban legalább annyi halat kell telepíteni, mint amennyit az elmúlt évben kifogtak a horgászok. Aki pedig ezek után szeretné kiváltani az éves horgászengedélyét, már csak büntetéssel együtt teheti meg. A részletekről Kovács G. Zoltán, a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szövetségének elnöke adott tájékoztatást.
Hát a tavasz az mindenkinek a megújulást jelenti, ezzel mi is így vagyunk, horgászok, horgászvezetők. Ugye a csendes álomból, a télből egy intenzív haltelepítéssel kezdtük meg az évet. Folyamatosan zajlik egészen júniusig a keszeg és a pontyféléknek a telepítése. Ez országosan minden horgászegyesületnél, vízkezelő horgászegyesületnél így van. Ilyenkor töltjük föl azokat a medencéket, amit például a Rakacai-tónál halnevelésre vásároltunk. Ez majd ősszel fog visszakerülni a Rakacai-tóba, tehát a telepítés időszakát éljük. A ponthívás az most kezdődik, és a keszegfélék, a csukasüldő akkorára már le fog csengeni, tehát itt van egy ilyen váltás, amit a horgászoknak nagyon felhívom a figyelmét, hogy ebben az időszakban nagyon óvatosak legyenek, és vigyázzanak, mert a rengeteg ikra pusztulhat el, hogyha olyan halat sértenek meg, vagy olyan halat akarnak elvinni, ami tilalom alatt van. Úgyhogy ez nagyon fontos. A ragadozó halak esetében kis előnevelt picike csukák kerültek a Tiszába is. Rakacai-tóban ma sülők telepítések zajlanak. Úgyhogy Isten igazából most telepítünk, most alapozzuk meg az éves horgászfogáshoz azt a mennyiségű halat, amit úgy gondoljuk, hogy a horgászok a tavalyi év kifogott eredménye alapján, és reményeink szerint a kiváltott horgászengedélyek alapján is biztosítani tudjuk azokat a mennyiségű és nagyságú halakat, amit horgászok szívesen fognak meg. Egyre nagyobb jelentősége van a fogási naplóknak a kitöltésének és az utóéletének. Ezt a horgászok sokszor tehernek, vagy csak elsősorban a helyi horgászrendek megsértése kapcsán érzik fontosnak, hogy be legyen írva a kifogott mennyiség. Nem feltétlen csak erről, ez egy nagyon fontos szempont. Azt most már mindenki tudja, hogy minden fogás utána elektronikus úton rögzítésre kerül. Tehát egyszer nagyon fontos az, hogy szabályosan horgászunk, és ezért a fogási naplókat kitölteni, másik a jövőnk szempontjából. Mennyi halat fogunk ki egy évbe, mennyit kell telepíteni, a kétféle szám van-e köszönő viszonyban egymással, és ez azért fontos, mert a Horgász Szövetségnek az Agrárminisztérium felé, mint közfeladat ellátáshoz kapcsolódó feladat a haltelepítésről és a fogásokról hiteles jelentéseket kell készíteni. Kettő nagyon szorosan összefügg egymással. Tudom, hogy ez terhes a horgászoknak, meg nem nagyon szeretik a papírmunkát, de az a kérdésünk, hogy ezt vegyék nagyon komolyan, mert mindenki rosszul jár vele. Ugye február 28-áig kellett leadni a fogási naplókat, aki nem adta le, az amikor ebbe az évbe kiváltja majd az engedélyt, akkor szembesül azzal, hogy a fogási naplónak az árát és a horgász engedély árát, ami egyben van, ugye duplán fogja megfizetni a fogási naplóárnak az árát. Az is probléma, ha nem tölti ki. Akkor is ugyanez a rendszer működik, hogy a dupláját fogja fizetni a fogási naplónak az árának. A fontossága ez azért, mert a fogási naplóban rögzített adatokat az egyesület összesíti személyenként, és kimutatást készít egyesületenként és országosan összesen, hogy mennyi hal került kifogásra. Ugye mindenki tudja, hogy ma már a haltelepítés nem a régi rendszerben és stílusban zajlik, hanem a haltelepítés milyen halat telepítünk, milyen hosszúságúak, hány kilót telepítünk, a halgazdálkodási tervvel ennek stimmelni kell. A telepítést előzetesen le kell jelentenünk a Nébik felé, 3 nappal a telepítés előtt, a tervet, pontosan, hogy hol, mikor, mennyi halat és milyen halat telepítünk, és amikor ez a telepítés megtörtént, akkor 8 napon belül a tényt is le kell jelentenünk. Tehát nagyon szigorú elszámolás van a hal telepítésről.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Kriston Tamás készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb 1 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról